megint egy kérdéssel kezdeném, hogy milyen műfaj a Zsoltár? És megint nem csak egy ilyen virtuális dialógus szeretnék itt levezetni, de milyen műfaj a Zsoltár? Nincs rossz válasz, úgyhogy nyugodtan lehet. Tehát igen, himnusz, könyörgés, allelujás, zsoltárok, ez mind igaz, és millió válasz van erre a kérdésre, de mindennek elején és a kezdet kezdetén szerintem van egy személyes tapasztalatnak a megfogalmazása. Most ezt a biblikusoknak, ha így mondanánk, akkor nem nagyon tetszik nekik, mert ez nem annyira szakkifejezés, de hogyha belenézünk és bele hallgatunk, vagy imádkozunk a zsoltárokat, akkor észreveszünk, hogy bizony, hogy egy ilyen személyes tapasztalatnak a megfogalmazása a jól ismert 50. vagy 51. zsoltár: könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy, és mérhetetlen irgalmadban töröld el gonoszságomat, az enyémet. Egyedül te ellened vétettem, én, ami színed előtt gonosz, azt tettem. Vagy hogyha belelapozunk a 117. zsoltárba, egy hálaének: adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert irgalma örökké tart, mondja Izrael háza. Első hallása is, ez minthogyha egy közös imádság lenne, de jön az a hely, amelyen azt halljuk: az Úrhoz kiáltottam szorongattatásomban, én, meghallgatott és tágteret adott nekem. Az Úr velem van, nem félek. A pogányok mind körülvettek, de az Úr nevében eltiportam őket. Minden oldalról szorongattak. Úgy rontottak rám, mint a méhrajok. Úgy lobogtak, mint a tűz a bozót alatt. Tehát így, ahogy végigmennénk, és akkor is, amikor egy olyan zsoltárt veszünk a kezünkbe, amelyben azt halljuk, hogy valaki úgy elmélkedik, például a 103. zsoltár tegnap a vecsernyénél és a ma esti vecsernyénél is ott lesz, mely igen fölségeseket a műveid, mindeneket bölcsességgel rendeztél el. Mindig van egy saját személyes tapasztalat, amely meg van fogalmazva. Legyen az könyörgés, legyen az siránkozás, legyen az egy hálaének, legyen az egy ilyen elmélkedés, egy rácsodálkozás. Mindig van egy személyes tapasztalat ezekben a zsoltárokban, illetve maga a zsoltár egy ilyen személyes tapasztalatnak a kifejezése. Ha bele akarunk mélyedni a zsoltárok lelkiségébe, és jobban akarunk imádkozni azért, hogy jobb emberek legyünk, akkor ez az első és legfontosabb dolog, amit meg kell tanulnunk, hogy a zsoltár egy személyes tapasztalatnak a kifejezése. Azért, hogy én megtanuljak én személyesen beszélni az Isten előtt. Hogy a jó imádságnak az első lépése, az alapvető lépése és az alapelve az az, hogy én magam meg tudjam saját szavaimmal fogalmazni, mit élek át. Legyen az öröm, legyen az fájdalom. Legyen az aggodalom, legyenek azok tervek. Teremtés könyvének 4. fejezete, Káin és Ábel. Amikor Ábel áldozatát az Isten elfogadja, Káinét nem, az Úr szólt Káinhoz: miért vagy haragos, és miért horgasztod le a fejed? Ha helyesen teszel, miért nem emeled fel a fejed? De ha nem cselekszel helyesen, nem bűn van-e az ajtó előtt, mint leselkedő állat, amely hatalmába akar keríteni, és amelyen uralkodnod kell? Mit hallunk itt? Az Isten szól Káinnak, hogy na csak mondd el, hogy mi bajod van. Nem? Ábel áldozata el van fogadva, Káiné nem. Ugye Káin felkapja a vizet, és az Isten azt mondja neki, hogy mi a baj? Káin nem válaszol az Istennek, szól Ábelnek, kivezeti a mezőre és megöli. Amit alá akarok húzni, kiemelni, az pontosan az, hogy maga az Isten provokálja Káint, hogy mondja el, mi baja van. Mi bajod? Mi történne, ha Káin válaszol? Azt mondaná az Istennek, hogy hát azért ez nem kóser játék, hogy az övét igen, az enyémet nem. Lehet, hogy még keményebben fejezné ki magát. Az Isten válaszolna neki, mert a héber szövegből kiolvassuk, hogy Ábel a legjobbat ajándékozta áldozatként, Káin csak valamit adott. Az Isten azt mondaná neki, hogy figyelj, ő a legjobbat, te csak valamit. A tiédet nem lehet elfogadni. De látod, hogy itt állok előtted, és veled beszélek, tehát én nem haragszok rád, csak ezt az áldozatot nem lehet elfogadni. Szerintem nem ölné meg a testvérét. Tehát itt vagyunk a kezdet-kezdetén, hogy a zsoltárok igenis egy személyes tapasztalatnak a megfogalmazása, és meg kell nekünk is tanulnunk, hogy mielőtt kezembe veszem a zsoltárokat, vagy a zsolozsmát, vagy bármit, az első lépés abban a csendben az legyen, hogy elmondjam, mi van, mit élek át. Mit kell tehát tenni? Ezt. Levetkőzni abból, ami mögé én el szoktam bújni. Sodálni az Istennel úgy, ahogy vagyok. Mert Jézus is, amikor azt mondja, hogy jaj nektek farizeusok és írástudók, ti képmutatók, ez a magyar kifejezés szuper. Így végig szaladunk a nyelveken, akkor a magyar nyelvnek van egy saját kifejezése, amely hitelesen fordítja azt a görög Hippokratosz. Ugye ez, ami megtaláljuk az Új Szövetségben, az annyit jelent, ez egy szakkifejezés a görög színházból, és azt a maszkot jelent. Ugye a görög színházban az érzelmeket nem a mimikán, a gesztikuláción keresztül fejezték ki, hanem maszkkal. Tehát, hogyha örömteljes, akkor az ilyen nevetős, színes maszk volt, hogyha valami szomorúság, akkor színtelen, inkább szürke, fanyari képet. Jézus azt mondja, hogy jaj nektek, mert nem mutatjátok meg az igazi arcotokat az Istennek, hanem valami betesztek, egy képet mutattok. Egy valótlan képet, képmutatók. Na most ez az az első dolog, amit a zsoltárok megtanítanak, hogy oda kell az Isten elé állni, és megfogalmazni azt, amit átélek, úgy, ahogyan átélek, és nem teketóriázni. Ha figyeltük a mai zsoltárokat is, a 6. óránál elég keményen mondja a zsoltáros, elég még egyszer beleolvasni ezeknek a zsoltároknak, hadd idézzek rögtön ilyen sok terápiaként a 109. zsoltárt, amelyben ugye az áll, hogy bérelj fel egy gonoszt ellene, vádlóul a jobb oldalára. Bűnösként kerüljön ki az ítéletről. Megy tovább. Fiai nyugtalanul bolyongjanak és kolduljanak. Üzzék ki őket elpusztult házukból. Mivel senkin sem könyörült, üldözte a nyomorultat és a szegényt, és a szenvedő életére tört, törölje el az Úr emlékét a földről. Átkot akart, most érje utol őt. Megvetette az áldást, most hagyja el. Fedje el az átok, mint a köntös, hatoljon belsejébe, miként a víz, hassát csontjait, mint az olaj. Úgy, igen, úgy borítsa be, mint a ruha, mint az őv, amely mindig átfogja. Tehát nagyon kemény kifejezésekkel adja tudtára a zsoltáros belső világát. Azt szoktuk mondani, ugye, és ez benne van a Szentírásban, tehát Isten igéje. Itt nem lehet az, hogy na, ezt most radírozzuk ki, vagy vágjuk ki. Ha jól emlékszek, akkor a latin breviáriumban 3 zsoltár nincs, ez a 109-es nincs benne, mert ez túl kemény. A többi zsoltárokon vágva van, úgyhogy ha végigszaladnánk a 150 zsoltáron, akkor a latin papi zsolozsmában csak 11 teljes zsoltár található meg. A lényeg az, hogy ez Isten igéje. Az. Mit is akar ezzel? Azt, hogy így imádkozzunk. Ugye a rómaiakhoz írt levélben, a 8. fejezetben, amikor Pál gyengeségünkről beszél, azt írja a rómaiaknak, hogy azt sem tudjuk, hogy miért és hogyan kellene imádkozunk. Gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal. És a szavakba öntött lélek sóhajtozásai, azok a zsoltárok. És a zsoltárokban megvan szép, meditatív, olyan, hogy szívet melengető, de olyan is, hogy az embernek a bicskája kinyílik, mert hups, ez már kemény. A második dolog, amire tanít a zsoltár könyve, az, hogy legyünk realisztikusak. Hogy észrevegyük az emberi élet teljességét. Mert ez az amerikai, hogy You can do whatever you want, you cannot. Megtehetsz mindent, amit meg akarsz tenni. Nem igaz. Minden lehet, minden oké. Okay. Ezer évig fogunk élni, mert ezt lehet, ilyen krém, olyan krém, már nem igaz. Mert a mindennapokban mi szembesülünk a problémákkal. Mi szembesülünk örömmel, de szembesülünk fájdalommal. Szembesülünk igazsággal és igazságtalansággal. Olyan élményeink és tapasztalataink vannak, amelyeket két kategóriába lehet felosztani, és mondjuk két szimbolikus a szakkifejezést, hogy mondjam, ilyen csúnyán használhatunk, a világosság és a sötétség. És ezt mutatja be a Zsoltárok könyve. Ember, ébredj fel, itt van az élet tükre, ilyen a te életed is. Egyszer fent, egyszer lent. Egyszer örülünk és repülnénk az örömtől, máskor pedig még lélegzetet is nehéz venni. Ekkor jön az Isten a mi segítségünkre a Zsoltárokkal, hogy na most mondd ki nekem, hogy mi bajod van, ne titkold el. Tehát a Zsoltároknak ez az első, legfontosabb mondani valója, hogy mi magunk is megtanuljuk kifejezni saját életünket, élettapasztalatunkat, legyen bármilyen, őszintén kerekperec. A másik, ne azt érezzük, hogy most Uram Istenem, hát most mindenütt az megy, hogy ó, mindenki mosolyog, jó. Ez a bajunk nekünk, hogy amikor mi azt tapasztaljuk, hogy lent vagyok, hogy nem sikerült, hogy összetört az életem, akkor úgy érzem, hogy én vagyok a bűnös mindig, mert a többinek jól megy. Tehát hazugságban él ez a mai kultúra, amikor mindig azt mondja, minden oké. Nincs oké. Nem olyan rossz a helyzet, mint a Hoffi szokta mondani, ugye, hogy volt az a jó bemondása, hogy mi az 30 kiló és legel. A válasz az volna, január 1-től te. Nem vagyunk teljesen ilyen rossz helyzetben, hogyha visszaemlékezünk erre a poénjára. Minden esetre nem élünk tökéletes életet, és a Zsoltár könyve az élet tükre, benne önmagunkat és az emberi tapasztalatot megtaláljuk, a pozitív és a negatív, tehát a világosságot és a sötétséget, és arra akar megtanítani, hogy ezekkel a szavakkal is kifejezzük saját élethelyzetünket azért, mert az Isten szavát használjuk. És ha az Isten szavát használjuk, akkor valami a mi életünkben is változni fog. Tehát elfogadni, befogadni, magunkévá tenni, elsajátítani. Most egy kerülőt csinálok, és pedig a Paul Ricoeur, egy francia filozófus, azt hiszem, hogy a 20. század egyik legnagyobb személyisége a filozófia, keresztény filozófia terén, ő elemzi, hogy mi történik az irodalomban akkor, amikor olvasunk. A első dolog az, hogy ha kézbe veszek egy szöveget, akkor azzal, hogy elkezdem olvasni, én tudatosítom, hogy ez a szöveg nem az enyém, egy vers. Nem az enyém. Valaki más írta. De azzal, hogy recitálom, azzal, hogy olvasom, magamévá teszem. Mert hangot adok neki. De ezzel, hogy hangot adok neki, én belelépek ennek a szövegnek a világába. A szöveg az én életem részévé válik, és én a szöveg életének a részévé válok. Tehát lehet, hogy egy kicsit komplikált ilyen filozófiai lépések. Könyvet olvasva egyszerre arra ébredek rá, hogy benne vagyok ebbe a történelembe, és hallom, hogy ez a személy így gondolkodik, ezt teszi, ezek az ellenségei, mint egy filmet néznék, és beleélem magam, hogy ott vagyok, része vagyok ennek a történelemnek, ennek a történetnek. A Zsoltároknál ugyanez igaz. Ugyanis én saját magam életét és élettapasztalatát, illetve az élettapasztalatommal jövök a Zsoltár szövegéhez, önmagam hangját, az én hangomat adom oda ennek a szövegnek, és felelevenítem, és látom a szövegnek a világát. Tehát egyszerűsítve, bajom van, mert, itt tudom én, a főnököm nem vette észre, hogy milyen tisztességesen csinálok mindent, és a többiek úgy játszották el az egészet, hogy én vagyok a bűnbak. Fájdalmat, igazságtalanságot érzek. Jövök a szöveghez, és akkor egyszerre azt hallom, hogy Uram, a mélységből kiáltok hozzád. Tehát látok magam előtt valakit, aki szenved, aki a mélységből kiállt, aki úgy érzi, hogy az Isten messze van. Az én tapasztalatom, az én világom, a szöveg tapasztalata, a szövegvilága, ez a kettő találkozik, és az elsajátítás, a befogadás, a magamévá tevés pontosan abban van, hogy én is így fogom magam kifejezni. Abban a pillanatban, amikor így fejezem ki magam, megengedem, hogy ez a szöveg hason rám. A világi irodalomban egy esztétikai tapasztalatról van szó, tetszik. Az Isten igényénél van egy hozzáadott valami, pontosan ezt nevezzük kegyelemnek, ami engem átformál, megérint. Mert a zsoltárossal, a lélek hangjával mondom, hogy Uram, én is a mélységből kiáltok hozzád. Hallgass meg engem. Hol vagy? Tehát ez az a második dolog, amihez meghív bennünket a Zsoltárok könyve, hogy megtanuljunk mi is saját szavainkkal őszintén kifejezni életünket, megnevezni saját tapasztalatunkat, és a Zsoltárok segítségével ezt a tapasztalatot kifejezni azért, hogy Isten elé vigyem, azért, hogy az Isten hívjam meg az én saját tapasztalatomban. Hogy ne legyen ez a távolság. Hogy én is azt tudjam mondani, hogy Izrael Isten az én Istenem. Ezt lehet megfigyelni az 50. Zsoltárnál, ugye mert a vége, az 50. Zsoltárnak, a bűnbánati Zsoltárnak a vége így szól. Jóságodban, Uram, légy kegyes Sionhoz, építsd fel újra Jeruzsálem falait. Akkor majd tetszenek neked az igazi áldozatok. A Dávid korában a templom nem állt, csak majd a fia, Salamon építi fel a templomot. Dávid nem úgy foglalta el azt, amit mi úgy ismerünk, hogy Jeruzsálem is, amit valamikor vagy a régészek Ofelnek hívnak, nem úgy foglalta el, hogy le kellett mindent rombolni. Mit látunk itt? Hogy Dávid zsoltárát, Dávid tapasztalatát, a bűnmegvallást, a sajnálatot, a bocsánatkérést, majd a babiloni fogságban lévő zsidóság elsajátítja. Saját tapasztalatokat, saját bűnbánatukat ezzel a dávidi zsoltárral fejezik ki. És azt mondják, hogy légy jóságos Sionhoz, építsd fel újra Jeruzsálem falait. Hogy az említett 116. zsoltár, amelynek az elején ugye ott van, hogy adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert irgalma örökké tart. Mondja Izrael háza, irgalma örökké tart. Mondja Áron háza, irgalma örökké tart. A személyes kapcsolatod magáévá teszi a nép, a papság, ugye mondja Áron háza, és sőt, egy meghívásként minden Isten félő, amikor a 4. vers így szól, mondják, akik félik az Urat, irgalma örökké tart. Hát ez az elsajátítás, hogy nekem is meglegyen a saját tapasztalatom. És azzal szeretném befejezni, hogy a János evangéliumában olvassuk, amikor Fülöp visszaszalad Natanaelhez, és azt mondja neki, megtaláltuk a messiást. Natanael válasza. De már mi jó lehet Názáretből? Fülöp, jöjj és lásd. Illetve jöjj, legyen meg neked is a te saját tapasztalatod. Két dolog. A tapasztalat. Meghívás egy tapasztalathoz, egy személyes tapasztalathoz, amelyhez hozzátartozik az őszinteség, mert Natanael is kimondja, na már mi jól jöhet Názáretből? Őszinte, nyitott volt. Ez az, amit szerettem volna elmondani veletek, megosztani és buzdítani mindenkit, hogy legyen bátorságunk a kezdetén, őszintén, nyitott szívvel elmondani mindent, legyen az bármi, amit átélünk, legyen az bármilyen nagy öröm, vagy bármilyen nagy fájdalom, vagy igazságtalanság, keserűség, annál inkább, minél nagyobb a probléma, annál őszintében kell Isten felé fordulni, és ezeket a dolgokat megnevezni, mert személyes tapasztalatra tehetünk szert, hogy az Isten nem csak Izrael Istene is kiszabadította őket akkor, de úgy, ahogy a zsidók a mai napig megvallják, hogy vándor Árán volt az apám és én, de az Isten kiszabadított minket. Aki ezt 2012-ben mondja, hogy minket és én, egy szemszögből hazudik, A másik szemszögből nagy igazságot mondál, mert az énnek is megvan ez a mai tapasztalata az Istennel. Hát legyen bátorságunk így közelíteni a zsoltárokhoz.
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, Máté evangéliumából hallgassuk meg ma reggel a talentumokról szóló példabeszédet. Elmélkedni, megérteni, legez a József, hogyha segít majd bennünket. Akkor Jézus ezt a példabeszédet mondta. Úgy lesz, mint azzal az emberrel, aki idegenbe készül. Összehívta szolgáit, s rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2, a harmadiknak csak 1, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki 5 talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, s másik 5-öt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki 2-t kapott, másik 2-t szerzett. Aki 1-et kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette urának pénzét. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott. Jött, aki 5 talentumot kapott, és felmutatta a másik 5 talentumot. Uram, 5 talentumot adtál, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Jól van, te hűséges derék szolga, mondta neki ura. Mint hogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be urad örömébe. Jött az is, aki 2 talentumot kapott, és így szól. Uram, 2 talentumot adtál, nézd, másik 2-t szereztem. Jól van, te hűséges derék szolga, mivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be urad örömébe. Végül jött az is, aki csak 1 talentumot kapott, és így beszélt. Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy. Aradsz, ahol nem betettél, és gyűjtesz, ahol nem szórtál. Ezért félelemben mentem, elástam a földbe talentumodat. Itt van, ami a tiéd. De mi haszna, lusta szolga, kiáltott rá ura. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, s ott is gyűjtök, ahol nem szórtam. Oda kellett volna adnod pénzemet a pénzváltóknak, hogy megjövet kamatos túl kapjam vissza. Kaptam volna vissza. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek 10 talentuma van. Mert annak, akinek van, még adnak, hogy bőven legyen neki. Akinek meg nincs, attól még amilyen van, azt is elveszik. Ezt a mi haszna szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.
Kedves testvérek, a talentumokról szóló példabeszéd értelme akkor tárul föl előttünk, ha figyelmünket a harmadik szolgára összpontosítjuk. Ez nem tett semmi olyat, ami a jog szerint kifogásolható volna. Elrejtette a rábízott összeget, hogy hiánytalanul visszaszolgáltathassa. Szinte még gondosabb is volt a másik 2-nél, akiket csak utólag igazolt a siker. Valójában nem is a ressége miatt korholja és bünteti a hazatérő gazda, hanem azért, mert helytelenül gondolkodott róla. Féltem tőled, mert szigorú ember vagy. Ezt az embert a félelem vezette, nem a bizalom. A másik 2 szolga nem szorgalmasabb volt, hanem bátrabb nála. Szinte könnyelműnek is mondhatnánk őket, hisz kockázatot vállaltak a gazdájuk kontójára. Ebből látszik, hogy ők bíztak a gazdájukban, ezért nem bénította meg őket a felelősség. Ezért kaphattak most dicséretet. Az evangéliumi példabeszédet kiegészíthetünk egy 4. szolga történetével, aki bízott a gazdájában, odaadta hát a pénzét a pénzváltóknak, és nem haszonnal, hanem veszteséggel zárult a vállalkozása. A számonkérés napján üres kézzel jelenik meg a gazdája előtt. Szégyenkezve ad számot veszteségéről. Nincs fogható bizonyítéka, amellyel a könnyelműség, a felelőtlenség vágyát elháríthatná. De szégyenén és zavarán még most is átsüt a reménység. Ha mindenki elítéli is, gazdája fölmenti majd. Mi is komolyan hihetjük, hogy az evangélium logikája szerint ezt a képzeletbeli 4. szolgát nem korholja, hanem inkább megvigasztalta volna a hazatérő gazda. A világ eredményeink szerint ítél meg. Isten elsősorban bizalmunkat, szándékaink tisztaságát mérlegeli, és sokszor olyankor is kedvet ellik bennünk, amikor mi magunk nagyon szegénynek érezzük magunkat, és üres kézzel vesztesként lépünk elé. Isten nem csábít könnyelműségre, de elvárja, hogy igazán bízzunk benne, és nem felelőtlenül, de bátran éljünk mindazzal, amit nekünk adott. És ha mégis megkérdezzük, vajon ennek a negyedik szolgának a története miért nem szerepel az evangéliumotban? Valami felelet erre a kérdése is adódik. Talán ezzel is biztatni akar Jézus, hogy a végső számadáson az igazán tiszta szándékú, igazán Istenben bízó embernek nem kell majd veszteségről beszámolnia. Amen.
Kedves testvérek! A mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Abdiás prófétára tekint. Abdiás nevének jelentése Isten szolgája. Életéről semmi biztosat nem tudunk, működésének ideje is vitás. Egyes magyarázók szerint Krisztus előtt a 9. században élt Jórám júdabeli király idejében. Valószínűbb vélemény szerint Krisztus előtt 500 körül működött. Könyve egyetlen fejezetből, 21 versből áll. Edom végpusztulását jövendőli meg, és az Úr világuralmát hirdeti. Holnap, kedden dekapolita Szent Gergely szerzetes atyát állítja elénk egyházunk. A 10 város Irinopolis helységében született a 8. században. Szüleitől vallásos nevelést kapott. Szívesen olvasta a Szentírást. Amikor felnőtt, szülei házasságra akarták adni, de Gergely titokban elhagyta otthonát. Konstantinápolyban, Rómában és Korintusban is járt, s mindenütt az igazisteni hitről beszélt. Elítélte az ikonrombolók tevékenységét, és kiállt az ikonok mellett. Emiatt megkínozták és bebörtönözték. Megvilágosítva a tanításával a világot, és leleplezve a gonosz gondolkozásúakat, Istentől megkapta a csodatevés adományát. Később Szent Ménász monostorában élt, ahonnan a szent képek üldözésének idején Konstantinápolyba ment, és a tévtanítókat leleplezve 816 körül ugyanott halt meg súlyos betegségben. Szerdán görögkatolikus egyházunk ünnepi rend szerint végzi szertartásait, hiszen ezen a napon ünnepeljük az Isten szülő templomba vezetésének emlékét. Az ünnep hátterét egy apokrif, azaz nem szentírási iratban fennmaradt történet adja, mely szerint az idős házaspár, Joákim és Anna fogadalmat tesz, hogy amennyiben gyermekük születik, azt a templom szolgálatára fogják rendelni. Mivel kérésük meghallgatásra talált, s megszületett a gyermek Mária, aki később az Úr Jézus édesanyja lesz, így teljesítve fogadalmukat, a gyermeket elvitték a templomba, s Isten szolgálatára ajánlották. A gyermek Mária itt, a templomban felnövekedve tanulta meg, hogyan lehet mindig Isten akaratát keresni, s annak nyitott szívvel engedelmeskedni. Csütörtökön Szent Filemonról emlékezünk meg. A frígiai Kolosszéből származott, gazdag nemes volt. Szent Pál apostol térítette a keresztény hitre. A Szentírás szerint Kolosszéban, az ő házában gyűltek össze a keresztények Isten tiszteletre. Szent Pál külön levelet is írt hozzá. Később Gáza püspöke lett, hite miatt Néró császár üldözése alatt Kolosszéban agyonkövezték. Pénteken Szent Amfilok püspököt állítja elénk egyházunk, a Kappadókiai Cezáreában született, kortársa és barátja volt Nagy Szent Bazilnak és hittudós Szent Gergelynek. Szüleitől jó keresztény nevelést kapott. Amfilok először szónok és ügyvéd volt. Mivel fiatal korától megszerette Istent, hittudó Szent Gergely tanácsára pusztába ment, hogy ott egyedül Istennek szolgáljon. Imádsággal, a szentírásra olvasásával és böjttel mentek el napjai. Sok időt töltött ebben az állapotban. Látomásban egy angyal háromszor is hívta őt az elhunyt ikóniumi püspök helyére, de Amfilok vonakodott. Ezután püspökök keresték fel, ikóniumba vitték és a város főpapjává tették. Új hivatásában sokat küzdött az arianizmus legyőzésében, az igaz hit megerősítésében. 381-ben részt vett a második egyetemes zsinaton. Sok küzdelem után, melyet az egyház javára tett, 394-ben hunyt el békében. Szombaton Szent Kelemenre, Róma város püspökvértanújára emlékezünk. Rómában született gazdag és nemes szülőktől. Szüleit még gyermekkorában elvesztette, nevelőszülei pogányok voltak. Először nagy jólétben élt, de nem talált bennük boldogságot. Egy keresztény embertől hallott Krisztusról és a kereszténységről. Egy hagyomány szerint látta az apostol fejedelmeket. Szent Péter keresztelte meg, majd Szent Pálhoz csatlakozva munkatársa lett. Szent Péter harmadik utódja lett a római püspökségben, 91 és 101 között kormányozta az egyházat. Erényes és hit szerinti életével kivívta a keresztények elismerését, még Galliába is eljutott a keresztény hitet hirdetni. A hagyomány szerint Trajanus császár a Krím-félszigetre száműzte. Ott is hirdette a keresztény hitet. Ezt hallva a császár megparancsolta, hogy folytsák vízbe a szent főpapot, követ kötve a nyakára. Vasárnap Szent Katalin nagyvértanúnőre tekint egyházunk. Alexandriában született fejedelmi családból. Életét sok színes elbeszélés veszi körül. Rendkívüli szépségű és műveltségű leány volt. A keresztény hitet egy remetétől ismerte meg. Maximián császár üldözése alatt bátran megvallotta keresztény hitét, megjelent a császár előtt, leleplezte a pogányság értelmetlenségét és hirdette Krisztust. A császár Katalin szépségétől elámulva próbálta őt a bálványokhoz téríteni, mivel nem ért el sikert, megparancsolta 50 pogány bölcsnek, hogy álljanak ki Katalinnal vitatkozni. A vitatkozásból Katalin került ki győztesen. A király felajánlotta Katalinnak a királynői méltóságot, ha visszatér pogánynak. Katalin erre nem vállalkozott. A dühös császár 2 órán keresztül verette, majd börtönbe záratta. 2 nap után újra maga elé vezettette, és látta, hogy sebei begyógyultak, és egészséges. Mivel kitartott keresztény hitében, a császár megparancsolta, hogy törjék kerékbe. Végül lefejeztette a sokat szenvedett vértanúnőt. Katalin kínjai között Krisztushoz fordította a császár feleségét, Augustát, Porfír hadvezért és 200 katonát. Mindnyájukat lefejezték. Katalin testét angyalok vitték a sínai hegyre, most is ott van, a róla elnevezett kolostorban. Végezetül a szerdai ünnepünk Istenszülő templomba vezetésének a reggeli utrenyei szolgálatából vett egyikénekével búcsúzom. Ma a templom, mely az Istent befogadja, az Istenszülő az Úr templomába bevonul, és Zakariás átveszi őt. Ma a szentek szentje örömmel telik be, s az angyalokkal a titokzatos ünnepet ül. Velük együtt mi is ünnepeljük ma, és kiáltsuk Gábor főangyallal: üdvözlégy, malasztal teljes, az Úr van te veled, akinél ott van a nagy irgalom.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.